És én itt a Debrecen Egyetemen Muzikaudományi Doktori Iskolában végzem a kutatásomat, már nem volt. Hogyha föl nem hozzuk az olvasónak veszélyesek című kötetet, akkor egyértelműen látszik. Már marginálisan, de a könyvet tartó olvasói alapja már legalább a középkortól kezdődően festmények témája volt. Nem csak Magyarországon, hanem Európa vezető országaiban is. Sok időnek kellett azonban eltennie ahhoz, hogy a most látható, az 1770-es években keletkezett Fragonard képpel rögzített jelenet megvalósulhasson. Pedig nem történik más, mint az, hogy egy fiatal nő zavartalan nyugalommal megölelt olvasmányában. A 18. század végén Európa szerte ugrásszerűen megnőtt az olvasók száma, az intenzív olvasás helyett egyre inkább annak extenzív változata vált elfogadottá. Ahogy a Jugendhabermas a Társadalmi Nyilvánosság Szerkezetváltása című munkájában kifejti, ebben az időszakban alakult ki a polgári identitás, mert megkérdőjelezi mind az egyház, mind az állam fennhatóságát, azaz teret enged az individualitásnak és a szubjektivitásnak egyaránt. Az olvasás megváltoztathatatlanul az egyik legfontosabb eszközévé vált az önálló véleményformálás és identitás kialakításának, a látókor tágításának. Ugyanakkor például Angliában a 6 milliós lakosság csupán 1,5%-a volt olvasó az 1790-es években. Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban című kötet külön alfejezetben foglalkozik a nők olvasóvá válásával. Innen is tudható, hogy az új kiadványok különösen a regények célközönségévé Európában a női olvasók váltak. Részben ezért foglalkozott a női művelődés kérdéskörével a mindenkori gondolkodójai. Az egyház sokat tett a női olvasótudás elterjesztésért, ám nem volt célja az írástudás kialakítása. Finomon, francia katolikus érsek például már 1687-ben a Lányok nevelése címmel publikált nagy hatású elemzést. Rousseau az Emilben külön fejezetet szán a lányok oktatásának. Campbell 1780-as évek végén megjelent munkája az Atyai Jó Tanács leányunknak népszerűségét nagyszerűen mutatja az, hogy 1832-ig 10 német kiadást ért meg. A nők oktatásának kérdésköre anyai mi voltuk folytán is előtérbe került. A téma szakirodalma ma már jelentős, ám ennek áttekintésétől átalépve. Arra utalnék csupán, hogy az egyik legfontosabb, magyarul is olvasható mű Elizabeth Badinter a Szerető Anya című kiadványa. A női olvasót megjelenítő korabeli kiadványokról összességében elmondható az, hogy a női olvasó hagyományos képét a vallásos, családközpontú, a közélet problémáinkkal távol eső asszony jelentette. Bármely késve, és a nyugat-európaitól eltérő módon, de a magyar területekre is eljutottak a felvilágosodás eszméi, megjelentek a modernizációs törekvések. Az oktatás, ugye a nők oktatásának kiemelkedően fontos dokumentuma, az 1777-ben megjelent és kiadott Ratio Educationis, amely mindkét nem tagjaira vonatkozott, azonban nem vezette be az általános tankötelezettséget. Az 1789-ben kiadott második ráció viszont 6-tól 12 éves korig kötelezővé tette az alapfokú oktatást a leányok és a fiúk számára egyaránt. A nő, mint anya alakja, szinte része a magyar felvilágosodás diskurzusának. Bessenyei György anyai oktatása bizonyára nem független a rációtól 1777-ben jelent meg. A szöveg eszménye hitvesi, családanyai és gazdasszonyi kötelességekhez értő, a társaságban ügyesen forgó asszony, aki a férfi társa, tudományos műveltségre azonban nincs szüksége. Irodalmi szempontból a 18. század harmadik harmadának fontos hozadéka a magyar nyelven megvalósuló irodalmi intézményrendszer kialakulása. Az 1780-as évek végén, az 1790-es évek elején több jelentős folyóirat jelent meg, ilyen a Kassai Magyar Múzeum, az Orpheus, a tudományos gyűjtemény, és közöttük van az Uránia is, amely 1794 és 95-ben jelent meg mindössze 3 lapszámban. Előadásom következő részében azzal foglalkozom, hogyan érvényesül az Uránia bevezetőjében rögzített szándék, amely szerint ezen munkát különösen az asszony nemnek szánt. Legszebb álmai közül való az, ha egy kellemetes hazánk leányának unalmas óráját hasznosára vidíthetjük. Foglalkoztat az Uránia célközönségének és tényleges olvasó közönségének kérdésköre. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen formában érvényesül a bevezetésben rögzített szándék. Szilágyi Márton, Kármán József és Pajor Gáspár Urániája című monográfiájában részletesen foglalkozik a folyóirat tervezett tematikájával. A lap ideológiai vezérelvének a női olvasóközönség megszólítása lecik, olvasható a kötetben. Azt is rögzíti, alig ha arról van szó, hogy a nő olvasókhoz fordulás szándéka egy valódi olvasói réteg olvasási szokásainak való megfelelést jelentene. A folyóirat közleményeinek többsége nem felelhetett meg az ideátikus korabeli nőolvasó közolvasmányi szintjének. Az ideálisan elképzelt és a valóságos olvasási szokások tehát eltértek egymástól. A művelt nőolvasó egy virtuális vágykép megfogalmazása csupán. Szilárdi szerint az Uránia sokkal inkább témának, mint befogadónak tételezi az asszonynemet. Ezt támasztja alá az előfizetői névsor is. Az első számban 104 előfizető neve van feltüntetve, melyből 77 férfi és 27 nő. A második szám elején további 15 előfizető neve olvasható, melyek közül 3 női név adatolható. Továbbá, név nélkül, további 23 másik előfizető is megvan említve. A harmadik szám nem közöl újabb előfizetőket, azaz ennek szerint a lapnak 142 előfizetője volt. Ebből 23-nak nem tudjuk a nemét, a maradék 119 előfizetőnek 25 százaléka volt a nő. Természetesen a férfiak nevén futó lapokat is olvashatták nők, lehet, hogy feleségeiknek, családtagjaiknak fizettek elő, továbbá feltételezhető, hogy többen a magyar nyelv írásbeliség kultúra támogatása véget fizettek elő. Ám már ezen a ponton sem egyezik a célközönség a tényleges olvasói réteggel. Sokat elárul az olvasói réteg társadalmi pozíciójáról az a tény, hogy 4 bárgy, 17 gróf fizetett elő az Urániára. Nem találni olyan nevet, melynél nem szerepel a méltóságos, tiszteletes, tekintetes rövidítések valamelyike, azaz magas társadalmi ranggal, nemességgel rendelkező váltak előfizetővé, mely alatt megerősíti a felvilágosodás magyar változatával a nemesek vettett részt, egy szűk rétegű vált a haladás, a felzárkózás, a reformok támogatójává. Amennyiben a nőiség jelenlét is vizsgálom alapban, akkor azt veszem észre először, hogy milyen gazdag az anyag, annak ellenére, hogy relatíve kis terjedelmű. Ahogyan már említettem, Szilágyi Márton szerint sokkal inkább témának, mint befogadónak tételezhető a nőinek. Ezt a megállapítást volt alkalmam tovább gondolni. Jelenlegi meglátásom szerint ez a kép árnyalható. Ennek bemutatására tesz a kísérletet. Egyértelmű, hogy a női szerepek nagy hangsúlyt kapnak az Urániában. Erre után az előadás absztraktjában megnevezett két cikk a nemzetek különféle szokásai házasodáskor és a módicímőségek mellett például az egy úgy házas levelei barátjához, a Fanni hagyományai, a rágalmazás büntetése és a szüzességről szóló részek egyaránt. A választott szövegek közül először a nemzetek különféle szokásai házasodáskor vizsgálom. A szöveg a folyóirat első és második számában olvasható. A PR jelzetből tudható, hogy Pajor Gáspár nevéhez köthető, ő a fordító. Az eredeti szöveg az Anzeigen 1775-ös számából származik. Az első számmal lehet olvasni többek között orosz területeken, a Volga-Káma vidékén élő népcsoportok, mellett a törökök, a perzsák, az indiaiak, a kínaiak szokásairól. Önmagában ez a kulturális tájékozottság, sokszínűség és nyitottság is nagyon érdekes, és megválaszolandó kérdéseket vett föl. Például azt, miért volt Pajor és az Uránia számára fontos az ennyire eltérő kulturális beágyazottság láttatása? A második számban részben ismét ázsiai területeket említ, részben pedig a gyarmatosító kereskedelemben szerepet kapott afrikai területek népeit hozza szóba. Ilyenek az Afrika nyugati és északnyugati részének partvidékének lakosai, a Bosporton, az Aranyparton, a Szolgaparton élő. Az afrikai szokások közül egyet szeretnék kiemelni, mely Nyugat-Afrikában lokalizálható. A szanagai szerepcsenetnél több nejűség volt érvényben, melynek fenntartásában a nők közötti béke megteremtésében egy igen különös szokás volt érvényben, amelyet így olvashatunk. Meg is tudják ezen jobbácságban tartani feleségeiket a férfiak egy oly módon, hogy soha nem felejtkeznek el kötelességekről. Ez a nagy jobbácság az asszonyok ijesztőjétől származik, akinek Mumbo Jumbo a neve. Ez egy titkos képisten, akit a férfiak gondoltak, hogy feleségeiket illendő félelemben tartassák. És valóban, oly könnyen hívők és tudatlanok ezek, hogy a Mumbo Jumbo-t vad embernek tartják. Hosszú fahéjból készült ruhája van, a fején még egy kéves szalmát hord és 9 lábnyi nagyságú. hogy nagyobb félelmet okozzon, sohasem hallattatja magát egyébkor, hanem csak éjjel. És ha a férj összevész feleségében, azonnal elég hozzá a mongólumba. Hogy a pert eligazítsa, aki rendszerint a férje részére ítél. Nem történik tehát más, mint a feleség diadalmának felkeltése, aki tudatlansága, hiszékeny naivitása miatt igazságtalanságot, félelmet, kiszolgáltatottságot él át. Bár maga a történet sokat elárul a kulturális berendezkedésről, nem kizárólag ezért esett erre a választáson. Ezen lény alakja a korábbi utazó figyelmét is felkeltette, vagyis nem csak az Anzeiger nem léti. 1799-ben vagy 98-ban más források szerint jelent meg Mungo Park, skót felfedező Travels in the Interiors of Africa című kötete, mely könyvsikernek számított, mivel a tényleges Afrika hiteles leírását közölte. A következő részlet olvasható ugyanerről a figyelmáról ebben a kiadványban. I arrived a considerable town. I observed hanging upon a tree a sort of masquerade habit made of the bark of trees, which I was told on inquiry belonged to Mambo Jumbo. This is a strange bugbear common to all the Mandingo towns and much employed by the pagan natives in keeping their women in subjection. For as the Kafirs are not restricted in the number of their wives, everyone marries as many as can conveniently maintain, and it frequently happens that the ladies disagree among themselves. Family quarrels sometimes rise to such a height that the authority of the husband can no longer preserve peace in his household. The strange minister of justice, who is supposed to be either the husband himself or some person instructed by him, announces his coming by loud screams in the woods near the town. He begins the pantomime at the approach of night. Azaz. Észrevett egy fakérgéből készült állöltözetet, érdeklődésére pedig azt felelték, hogy ehhez a bizonyos mumbo jumbohoz tartozik. Aki nem más, mint egy mumus, a bugbear jelenti azt, hogy mumus, tehát nem más, mint egy mumus, és arra használják, hogy feleségeiket alárendeltségben tartsák, valamint megoldják a családi vitákat, fenntartsák a férj tekintélyét. Látható, hogy a férj ezen a szöveghelyen ugyanúgy, mint az Urániában, pozíciója, vezető szerep a megőrzése véget alkalmazza az állatos férfit, vagy igazán nagy eltérés, itt ebben az esetben önmagát, itt azonban nem tudjuk meg hogyan és miként megy végbe a folyamat, melynek során létrejön a családi béke. Érdekes mozzanat ugyanakkor az, hogy a külső segítséget, hogy csak külső segítséget tudja ezt megvalósítani. Sokáig lehet a sorolni a különböző különös szokásokat, melyek között találkoztak például olyan afrikai területekkel, ahol jussá vagyon a királyi férjből származott asszonyoknak, hogy tetszések szerint férjek válaszolnak maguknak. Az olvasó felé közvetített női szerep néhány kivételtől eltekintve, azonban közelít a fanni hagyományaiban is rögzített műképhez, mely ugyanúgy férfi narrátori hangon szólal meg, mint a most szóba hozott cikk. Ezerint dolgos, szerető, türelmes, elfogadó, helyzetébe beletörődő nő alakja jelenik meg. Az absztraktban írt másik cikk, a Módi, amit egy ott nem említettel együtt szeretnék most megemlíteni röviden. Ennek a címe az egy új házas levelei barátjához. Az Urániában közölt cikk a nemi szerepek teljes felcserélhetőségét mutatja. A történet szerint egy házas párt látogat meg a férj barátja, aki azt tapasztalja, amit persze az olvasó is, hogy a feleség rest, nem törődő, nem teljesíti feladatait, kiszolgáltatja magát nem a férjek és a családja kedvéért, hanem a sajátjáért. Önző, Fannival ellentétes benyomás kelt, ami egyértelműen normasértő magatartásra utal, kilép a neki szánt szerepből, azaz a nő olvasóknak ellenpéldával szolgál. Néhány példa a határátlépés láttatására. A szegény férfinak a konyha cédulán szint úgy kell törni a fejét, mint az akták mellett, és addig a madám az ágyban nyújtózkodik. Vagy az asszony beszélt a Módiról, Bárról, Pántlikáról és magáról. Gyermekeire nem fordít megfelelő gondot, nem együtt vacsoráznak például, amikor a vendég rákérdez a hollétükre, ezt a választ kapja. Ott vannak, ahol nekik szükségképpen kell lenni a dajka szobájában. Tehát láthatóan nem valósul meg sem a családi boldogság, sem a meghitt együttlét. Megemlítendőnek félem még a feleség szintén negatív színnel feltüntetett olvasási szokásai, hiszen bár olvas, mégis kritikával illethető, ugyanis nem magyar szerzőket, hanem francia és német írásokat olvas. A beszélgető partner mondata szoros kapcsolatot mutat a folyóirat bevezetőjével. Megvallom, hogy nékem az egy legszebb képzelődésem közül való, ha valamely szép leánykát, valami szép könyvvel a kezébe gondolok magamnak. A női olvasó közönség vágyának megfogalmazása ez a mondat. A férj, Dai Józsihoz hasonlóan keményű vonásokkal rendelkezik, fájdalmasan éli meg a feleség tetteit. Így szól. Akartam hozni magamnak együgyű, ártatlan hívangyalt, és fúriává változott. Ezen cikk ellentéte az egy új házas levelei a barátjához. Az itt reprezentált nőkép az ideálist rögzíti. Megjelenik az angyal szó, de teljesen más kontextusban. Nem festem tovább ezt az angyali tökéletességet. Érdemes megfigyelni a festem szó jelenlétét, ami átvitten utal annak valóságon túli eszményi formájára, valamint mindennapi körülmények közötti irreális voltára. Júlia szereti férjét, boldogra szeretné tenni, elfogadja férje javaslatait mindenben, majdani gyermekeinek jó anyjaként jeleníti meg őt a férj, csak példája volna a gyermekeinek tanítómestere. Kapcsolatukra a nyugalom, a megértés és a béke jellemző. A nő olvasó számára Júlia alapja követendő példa, míg a férfiak számára rögzíti az ideálist, azt, amilyen kapcsolat megvalósítását célozhatják, amely női szerepeket várhatják. Ez a kapcsolat megerősíti, megkérdőjelezhetetlenné teszi a férj döntéshozói szerepét, melyet jól példáz a következő részlet. A férfiúság nékem adta az igazgatásúság. Júliával pedig a hozzávaló szeretet elhitette, hogy azt nálamnál jobban senki ki nem szolgáltatja. Meg van győződve arról, hogy a legjobb, amit én mondok, mert én mondom. És így megy ez az igazgatás és úgynevezett engedelmesség minden erőszak nélkül a természet egyenes útján. Összegzésként megállapíthatónak vélem a következőket. Az Uránia cikkének témavilága kötődik a női szerepekhez, a férfi-nő kapcsolathoz. A célközönségként, hogyha célközönségként tekintünk a nőkre, akkor elmondható, hogy számukra közvetíti, rögzíti az elvárt szerepeket, tulajdonságokat. Az írók nemének figyelembevételével azt mondható, hogy a narrátor rögzíti a másik nemtől elvárt szerepeket, harsány ellenpéldát mutat fel ugyanakkor, amely lehetőségtől feltételezhetően elretten a korabeli nőolvasó, azaz nem fogja a normasértést normaként kezelni. Ha mindezt összhangba szeretnénk hozni az előfizetőinél sorral, akkor megkockáztatható talán a kijelentés, a legalább részben férfi olvasóknak szánt cikket, azt a nőképet rögzítik és propagálják talán, amelyet elfogadottnak, követendőnek, esetlegesen elvártnak tételeznek. Köszönöm szépen!